ért díjat. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. SMS-ben küldenek kifizetési felszólításokat csalók Magyarországon. Hívja fel rá a figyelmet a rendőrség. Ezek többnyire be nem fizetett közigazgatási bírságról, tilosban parkolásról vagy gyorshajtásról szólnak. Az üzenetek, amelyek rendszerint egy linkre mutatnak, az adott weboldalon kérik a lakosokat, hogy adják meg a bankkártya adataikat. Ezt semmiképpen se tegyük meg. Ugyanis amint beírjuk a kártyánk adatait, a csalók vissza is élnek ezzel, és jelentős összegeket emelhetnek le a számlánkról, akár több részletben is. Ha már megtörtént a baj, azonnal jelentsük a bankunknak, és tiltassuk le a bankkártyánkat, utána pedig azonnal jelentsük a rendőrségnek. A rendőrség kiemeli, sosem kommunikál SMS-ben az ügyfeleivel. A személyes és banki adataink védelmében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portálja kizárólag a https://ügyintézés.polisz.hu honlap címbeírásával érhető el. Több kocsival járnak az Intercity vonatok az ünnepi hétvégén. A péntektől jövő szerdáig tartó hosszú hétvégén a kihasználtabb reggeli és délutáni Intercity vonatok szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek, még az augusztus 20-ai fővárosi tűzijáték után az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel és kis emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, közölte a MÁV ZRT. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt. A felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az Oktatási Hivatal a Magyar Távirati Irodával. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzést, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a tavalyi évhez hasonlóan a felvételizők 44%-a adta bejelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények. A jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt ismertették. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt. Több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra. Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok, dobozok és üvegek száma a magyarországi kötelező visszaváltási díjas rendszerben, közölte a Mohu MOL ZRT gyártói felelősségi rendszerének vezetője. Szabó Szilvia a Biatorbágyi Prima üzletnél tartott sajtótájékoztatón elmondta: minden várakozást felülmúlt a vásárlók aktivitása és lelkesedése, ahogyan elkezdték használni a rendszert. Hozzátette, hogy pár hét alatt augusztus közepére már elérte a napi 4-5 milliót a visszavitt italcsomagolások száma. A Mohu célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. Népszerű az otthonfelújítási program, már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állítottak ki, írja a Heol. A 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja. A program keretében elérhető kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kézzelfogható segítséget nyújt a magyar családok számára, amit a program elindítása óta tapasztalható pozitív visszajelzések és eredmények is mutatnak. Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár elmondta: Már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állítottak ki, még az MFB közvetítő hálózatában eddig közel 15000 érdeklődő folytatott egyeztetést otthon a felújításáról. Az otthon felújítási program fontos lépés a lakosság életkörülményeinek javítása terén, hogy mindenki számára elérhetővé váljon egy biztonságosabb, kényelmesebb és energiahatékonyabb otthon. Híreink végén az időjárásról. Változóan, időszakosan erősen felhős időre van kilátás, és továbbra is előfordulhatnak a Nyugat-Dunántúlon akár ismétlődő jelleggel záporok, zivatarok. A zivatarcellák, amelyeket helyenként felhőszakadás is kísérhet, észak felé haladnak. Az északiasra forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, zivatarok mentén erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában 20 fokig hűl le a levegő.
Mert néz a holnapokon, a szemem az ablakodon, a bolond dideg egyedül érti meg, a bolond dideg egyedül.
beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal tartották meg tavaly novemberben az Élni teljesen jó országos életvédelmi napot, melyet Vác és Kaposvár után Székesfehérváron rendeztek meg. Az előadók között volt a 29 éve házasságban élő Korom Kata és József is. Most az ő tanúságtételüket hallják.
Nem fogunk semmi tudományosat mondani, lehet, hogy okosat se nagyon, mesélünk egy kicsit nektek. Egyszer volt, hol nem volt.
29 évvel ezelőtt összeházasodtunk, nagy-nagy terveket, álmokat szőttünk. Része volt az is, hogy gyermekeket szeretnénk. Háromat gondoltam. Kata azt mondta, hogy nem bánna, hogy egy foci csapat lenne. A cserékkel is számolhatunk. Merész álom volt. Mondtam, jó. És már sorolta is a neveket. Az első, második, harmadik. És hát igazából teltek az évek, de a foci csapat váratott magára. És megéltük azt, hogy igazából nem pusztán csak két embernek a közös akarata és szándéka a gyermekáldás. Jó volt azt élni, amit a 127-es Zsoltár harmadik versében olvasunk, hogy lám a gyermek az Úr ajándéka, a test gyümölcse, jutalom.
Telt múlt az idő. Sajnos semmi nem történt, amit mi nagyon szerettünk volna. Addig, hogy elkezdtük járni az orvosi utakat. Végigmentünk mindazon, ami a lelkünknek is elfogadható volt, és szoktam mondani, hogy sok orvostól jöttem ki sírva, mert gratuláltak, hogy ma egészségesek vagyunk. Annyira vágytam volna valami betegségre, valami műthetőre, valami gyógyszerre, vagy valami csodadologra, vagy legalább arra, hogy valaki mondja ki azt, hogy nem lehet, és akkor elkezdünk másik irányba gondolkodni. De sajnos nem így történt. Elérkeztünk addig a pillanatig, amikor az orvos azt mondta, hogy most jönnek a mesterséges módszerek. Mi megmondtuk, hogy csak nem nekünk. Egy külön előadás témája lehetne, és nem ennek a közösségnek, hogy mi mindenért nem választottuk sem az inszeminációt, sem a lombikot, de mondhatjuk azt a történetünkre, hogy tudományos alapon ezennel megfeneklettünk. Abban maradtunk, hogy a jó Istenre bízzuk a továbbiakat.
3 éves házasok voltunk, amikor találkoztunk olyan párral, akik 8 éve vártak gyermekáldásra. És hát nekünk az egy iszonyatosan hosszú időnek tűnt, és hát úgy nagyon együtt éreztünk velük, hogy hát hogyan is élik át ők élték meg ezt a 8 évet, és elérkezett nálunk is ez a 8. év, és még a gyermekek nem érkeztek. Mindenféle módon próbáltuk megnézni a mi állapotunkat testi, lelki szinten, és épp egy keresztény pszichológusnál voltunk, amikor megkérdezte tőlünk, hogy ha nem lesznek gyermekek, akkor is együtt maradunk. Én nem értettem ezt a kérdést, hogy együtt maradunk, hogy ez miért kérdés, hogy ne a gyermek az nem a házasságunknak a célja vagy értelme. És volt, akik mondták, hogy de miért nem fogadtak örökbe? Hát ha így nem, akkor úgy. És valahogy azt éreztem, hogy hát nem akarom így kezembe venni az életünknek a sorsát, hanem szeretnénk valóban ezt megélni, hogy a gyermek az Úrnak az áldása. És a házasságunknak a 17. évében jártunk, amikor még a foci csapat nem volt a láthatáron. Sok-sok hullámvölgyet, bölcs tanácsot hallottunk, és elmentünk a szokásos évi zarándoklatunkra Medjugorjéba, és abban az évben azt mondtuk, hogy föl voltunk a Kereszthegyén, a Krizsevácon, gyönyörű nagy magas hegy, 3 kaput kitárunk az Úr előtt. Az egyik kapu az, hogy nem lesz gyermekünk, és nagyon boldogok leszünk. A másik kapu az, hogy jó Isten megajándékoz bennünket gyermekkel, és boldogok leszünk. És a harmadik út pedig az, hogy örökbe fogadunk, és nagyon boldogok leszünk. Lejöttünk a hegyről, hazajöttünk Medjugorjéból, és látszatra nem történt semmi. Ez augusztusban volt, elmentünk a szokásos évi családkongresszusunkra Mária Besnyőre novemberben, és ott volt az egyik vendég előadóként csapatestvér, mesélt az ő hivatásáról, és azt mondta, hogy hozott egy pár szemléltető eszközt. 6-8, ilyen 18 évkorú gyermek így bevonult a színpadra, volt, akinek gitár is volt, és hát elmesélték, hogy igazából a semmiből, az árokszérről hogyan jutottak el az egyetemig, hogyan kaptak esélyt. Csaba testvér után azt mondta, hogy hát minden élet megérdemel egy esélyt. És igazából ezzel ő megfogalmazta az örökbefogadásnak a definícióját, hogy minden élet megérdemli azt, hogy családban nőhessen fel. És akkor azt éreztük, hogy nekünk kinyílt a harmadik kapu. És hazajöttünk, következő héten kezdődött az advent, és elmentünk a gyermekvédelmi szakszolgálathoz, és azt mondtuk, hogy akkor most itt vagyunk, és mit kell most tennünk, hogyan tovább, és hogy mi szeretnénk akkor most egy hosszú adventi várakozást elkezdeni.
Történt aztán, hogy eltelt egy fél év, és következő év májusában, május 10-én kezünkben volt a pecsétes papír, hogy innentől most már örökbefogadó szülők lehetünk. Én azt gondoltam, hogy akkor most kezdődik a hosszú várakozás, mert ugye örökbefogadásnál azért halljuk a híreket, és hogy szépen lesz időnk felkészülni, babaszobát tervezni, hasonló. Hát lett is, majdnem egészen 2 hét, konkrétan 13 nap, amikor fölhívtak bennünket a szakszolgálattól. Józsi mondta, szerinte van egy gyerek. Mondtam, szerintem az kizárt, biztos hiányzik még egy papír. Bementünk, neki lett igaza. Elmondták azt, hogy van egy kisfiú, akit Lacinak hívnak, csak úgy mondom, a listában az első helyen szerepelt, 1,5 éves, itt vannak a pszichológiai, orvosi papírjai, meg akarjuk-e nézni? Hát persze, hogy meg akarjuk. Utána akarunk-e fényképet látni róla? Akartunk, ott kezdtem bőgni, és akkor onnantól a következő 40 percet már sírva töltöttem, mert megláttam egy fényképet, amin egy olyan kisfiú volt, amire én mindig is vágytam volna. Úgyhogy úgy folytatódott a történet, hogy ilyenkor van egy 3 hetes barátkozási idő, ugye a gyereket nem lehet csak úgy elvinni, hogy jöttem érted, én vagyok az anyukád, és menjünk, hanem elkezdtünk vele beszélgetni, vagy találkozni. Ez azokból az időkből származik ez a kép, és jól jelzi, hogy ez az első barátkozás jól sikerült, olyannyira, hogy 3 hét után a Lacika nevű gyermek úgy jött el velünk, hogy az egyébként nagyon jó nevelő szüleinek még puszit se akart adni. Az autóból láttuk a visszapillantó tükörbe, hogy a nevelő apuka sír. Így aztán egyel többen lettünk, és elkezdtük élni a gyerekes családok életét nagy boldogságban. Amikor a Laci már közeledett a 3 éves korhoz, akkor engem egyszer azért megkísértett a gondolat, hogy milyen kényelmes életünk lenne, ha így maradnánk. A Lacika egy jó képességű gyerek, egy szemgyerekként élvezhette volna az egykeség minden áldását, tudjuk, hogy nem csak az van neki. Jöttünk, mentünk volna vele anyagi jólétben, mindenkinek minden oké. Igen, ám csak azt gondoltuk, hogy azután, hogy egy gyereknek vannak szülei, mondjuk normális szülei, ha annak tekinthetők vagyunk, akkor a következő nagy ajándék az, hogy vannak testvérei. Ezért aztán ismételten bekopogtattunk a gyermekvédelmi szakszolgálathoz, és jeleztük, hogy szeretnénk még egy gyerkőcöt. El is következett a következő évnek a... segíts! Szeplőtelen fogantatás ünnepe, bocsánat. És ezen az ünnepen megérkezett a második gyermekünk, szintén 1,5 éves korában. Azt képzeltük, hogy most egyszerű lesz, mert ilyet egyszer már csináltunk.
Igen, valóban Mária ünnepen ő érkezett a Ferikénk, de a december 8-án az isteni irgalmasság szentévének az első napján érkezett hozzánk.
Mivel rövid az időnk, nem mesélem el, hogy mennyire nem volt ugyanaz a sztori, mint az első. Nekünk az volt a legnagyobb kérdés itt már, nem az, hogy mi tudunk-e egy kisgyereket befogadni, hanem hogy a két gyerek hogy lesz testvér. Úgyhogy ezt éreztük fő feladatnak. Nem állítanám, hogy maximálisan helytáltunk ebben a dologban, mert azért jócskán van húzakodás és minden egyéb. De a két gyerek időnként nagyon jól meg is tud lenni egymással. Telt múlt az idő. És akkor úgy éreztük, hogy már csak egy jókora lépés a nagy család. Úgyhogy bejelentkeztünk a gyermekvédelmi szakszolgálathoz, enyhe meglepetést okozva, mert az örökbefogadó szülők azért egy-két gyereknél meg szoktak állni, de mi mondtuk, hogy mi még nagyon szeretnénk egy harmadik gyereket. A Lacika le is adta a kívánságot, azt mondta, anya, a pici baba kislány legyen, és olyan kicsi, hogy nincs foga. Úgyhogy a papírba ilyeneket nem lehet beírni, beírtuk a szokásosat, hogy mi másfél éves korig mindenféle gyerkőcöt elfogadunk, de megsúgtuk azért ott a szakember hölgynek, hogy hát azért jó lenne kislány, a fogakról nem nyilatkoztunk. Amikor fölhívtak bennünket, akkor kiderült, hogy van egy 10,5 hónapos kislány, akivel elkezdhetünk barátkozni. Amikor először találkoztunk vele a nevelőszülőknél, akkor 4 kézláb jött velünk szembe. Az első útja Lacihoz vezetett, fölnézett rá, elmosolyodott, és nem volt egy foga se. Úgyhogy úgy éreztem, hogy a Lacika kívánsága teljesült. Csak úgy halkan megjegyzem, amikor közeledett a 2 éves korhoz, akkor Józsi megkérdezte a gyerekorvos, hogy hány foga kéne lenni egy ekkora gyereknek, mondták, hogy 12, a kislánynak volt 4, úgyhogy mondtuk, hogy egy kicsit most már szedje össze magát, mert ne maradjon azért örökre fogatlan. Minden esetre, amirá valaki a 3. gyerekünk, szépen becsatlakoztunk a nagy családosok közé, és akkor megint volt egy ilyen enyhe szellő kísértés gyanánt, úgy éreztem, hogy hát most ezért ez így oké. Tehát most már kilábaltunk a gyermektelenség poklából, már nincsenek egyke gyerekeink, testvérek lehetnek, nagy családosok vagyunk. Mi kellhet még ennél több? Aztán elkezdtünk rájönni, hogy Laci és Amira között ez a kezdeti nagyon mély kötődés, ez továbbra is megmarad, és kb. Úgy néznek ki a gyerekeink, hogy van a nagy, meg van a kicsi, akik habitusban, külsőre, temperamentumban, képességekben, mindenben hasonlítanak egymáshoz, és szegény szendvics gyerek a Ferókánk, aki egyébként is sokkal nehezebb helyzetből jött, neki kellett a fülét becsövezni, a szemét tapasztani, ADHD-s, hiperaktív, figyelemzavaros, neki volt a leggyengébb nevelőszülője, koraszülött volt, attól tartottunk, hogy ez a gyerek kimarad a másik kettő közül. És akkor vettünk Józsival egy nagy levegőt, és bekopogtattunk a gyermekvédelmi szakszolgálathoz, annyira már nem lepődtek meg, és mondtuk, hogy hát ide még azért elférne még egy gyerek. És akkor mondták, hogy hát jó, bár ilyenkor mindig tudom, hogy ők arra is gondolnak, hogy hány pár áll sorba ezekért a gyerekekért. Tehát mégiscsak azért figyelembe vették a mi kívánságunkat, és 2020 elején fölhívtak, hogy hát lenne egy másfél éves kisfiú, aki a Ferikénk vér szerinti testvére. És akkor nem is volt kérdés, hogy mi erre a gyerekre igent mondunk. Igen ám, csak hogy amikor elmentünk az első beszélgetésre, akkor úgy véletlen balkézről kiderült, hogy bizony ennél az anyukánál a két fiú között született egy kislány. Egy kislány, aki extrém koraszülött volt, borzasztóan el van maradva a fejlődésben, egyébként is már majdnem 3 éves, és ugyan örökbeadható, de nekünk nem szóltak, mert úgy érezték, hogy a Ferike önmagában elég nagy feladat, tehát nem akarták terhelni a családot. Ám ez a kislány senkinek nem kellett, és ott álltak, hogy nemzetközi listára kerül. Na nekem ez a darás csípés. Tehát, hogyha én valamit nem tudok jól elfogadni, akkor azt, hogy egy 10 milliós országban egy gyerek senkinek nem kell, azt egyáltalán nem. Úgyhogy akkor kaptam éppen 2 nap kimenőt Józsitól, és lementem Siklósra Máriagyűdre, úgyhogy én ott imádkoztam, a férjem meg otthon, és amikor újra egyesült a család, akkor gyakorlatilag egymásra néztünk és bólintottunk, és szóltunk a gyerekvédelemnél, hogy mi visszük ezt a másik gyereket is.
Amikor oda voltam szentségimádáson, Jézus annyit mondott csak, hogy ne félj, csak higgy, és gyorsan megkerestem a Szentírásba, hogy hol is van ez a mondat, és Jairusnak mondta Jézus, amikor ment, hogy a lánya meghalt.
Ezt azért is mondta Józsi, mert hogy ez a kislány, aki itt még egyszer csak jött bónuszként, tényleg extrém koraszülöttként annyira rossz fizikai állapotban volt, hogy 2-szer kellett újraéleszteni, úgyhogy hát ha valaki, akkor ő visszatért onnan a haláltorkából. 2020 februárjában így aztán hazajött a 2 gyerek, ami azt jelenti, hogy mi soha nem tudtuk meg milyen 4 gyerekes szülőnek lenni, de hát valahogy ezt a tapasztalatot majd elengedjük. És ha azt gondoltuk volna, hogy van már rutinunk fiúban, lányban, kicsimben, nagyban, és most jön egy ilyen kis sétagalop, akkor írtó nagyot tévedtünk, mert 3 hétre rá kitört a Covid, és heten be voltunk zárva hónapokra ezzel a 2 gyakorlatilag vadidegen gyerekkel. Hát ha pozitívan fogalmazunk, mondhatjuk azt, hogy milyen szuper, mert volt időnk összeszokni, mikor benne voltam, nem ezt éreztem, és amikor eljött a nyár, és valaki megkérdezte, hogy hogy vagyunk, akkor a férjem azt mondta, megveregetjük egymás vállát, mert mind a heten életben vagyunk. És ez én is azt gondolom, hogy nagy öröm meg büszkeség volt abban az évben. Így lettünk aztán 5 gyerekkel 7 tagú család. Én akkor azt éreztem, hogy köszönöm szépen, szerintem most már nem kell az a foci csapat, még kispályás se, így most vagyunk elegen, és hogy a fizikai, lelki és mindenféle tűrőképességem végére értem, úgyhogy tervezgettük, hogy akkor talán visszamennék dolgozni. Ha hiszitek, hanem közben kiderült, hogy ennél az anyukánál megszületett egy újabb kisgyerek. Úgy derült ki, hogy a szakszolgálat soha nem beszél ezekről, amíg a gyerekek örökbeadhatóak nem lesznek. Nem is tőlük tudtuk, hanem a gyerekorvostól, meg egy másik ismerőstől, meg egy harmadiktól, ami elvileg a gyerekvédelmi rendszerben nem is lehetne. De kiderült, hogy ott van egy kisfiú. Józsi felcsillant, én meg lerogytam. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nagyon megható, biztos nagyon cuki, de ide több gyerek aztán nem jön.
Érdekes volt, hogy épp Szent Jónásról jöttem, amikor sétálunk, és egyszer csak tényleg megjelenik egy hölgy, előveszi a telefonját, és mutat egy képet. És akkor én azt éreztem, hogy akkor én ettől a pillanattól kezdve 6 gyerekes családapa vagyok. És akkor ezután mentem haza, és egy ünnepen ezt a fényképet megszereztem, és Katának odaadtam. És hát utána jött az érlelődésnek, a várakozásnak az ideje.
Szeretem, hogy ilyen szépen fogalmaz. Azt hittem, azt mondja, hogy odaadta a képet, és jött a hideg zuhany, de hát meg tudja fogalmazni szebben is. Szóval én mondtam, hogy nem. Ő meg magába gondolta, hogy de. De nagyon rendes volt, mert nem macerált, és nem kezdte el mondogatni, hogy az előző duplázásnál is azt mondtuk, hogy a vér szerinti gyerekeknek egy helyen van a helye. Nem akartam ezt a mondatot meghallani. Úgyhogy igazándiból mind a ketten imádkoztunk ezért a kisgyerekért, ő úgy, mint a 6. gyermekéért, én meg úgy, hogy kerüljön valami nagyon jó családba, és hozzátettem, hogy de ne hozzánk. És visszamentem dolgozni. Csak úgy a szellemi képességeim kapcsán a visszamentem dolgozni, az azt jelentette, hogy elmentem a gyermekvédelmi szakszolgálathoz, gyermekvédelmi gyámnak, mintha otthon nem lenne még elég hasonló téma. Úgyhogy hirtelen lett otthon 5 gyerekem, meg a munkahelyemben 30 másik, úgyhogy egy idő után ugyan azt éreztem, hogy kezdek kicsit túlterhelődni, de egyébként meg felszabadultam attól, hogy felnőttek között létezem a nap nagyobbik részében, tehát úgy éreztem, hogy nekem minden oké. És aztán eljött egy pillanat, talán 2 hónappal a munkakezdésem után, amikor úgy voltam vele, hogy miért is mondtam, hogy ez a kicsi nem jöhet haza? És akkor leültünk Józsival, és mondtam, hogy hát figyelj, én most 2 hónap alatt itt meggyógyultam, kiszálltam a depresszióból, jöhet a gyerek. Így aztán, hát majdnem egyszerűen eljutottunk a 6 gyermekes szintig, annyi extrával fűszerezve a dolgot, hogy amikor elkezdődött a 3 hetes barátkozás, annak az első hetében eltörtem a lábam. Ami azt jelentette, hogy van 5 gyerekem otthon, 1/6 félig otthon, és gyakorlatilag csak egyetlen egy lábam van, mert a kezemmel fogom a mankót, a másik lábam meg gipszben. Úgyhogy ez a barátkozás úgy nézett ki, mivel a nevelőszülőknél legalább 60 centi magas lépcsőfokokon lehetett bemenni a házba, hogy hát én sajnos nem megyek. Tehát Józsi volt az, aki összebarátkozott a kisgyerekkel.
Még annyit hozzáteszek. Milyen az isteni gondviselés, mennyire jó Isten a világ mindenségnek az ura, hogy amikor ez a találkozás történt a Tibinek a fényképével, akkor mi már túl voltunk a örökbe fogadhatóságnak az életkori határain, és megváltoztatták a törvényt. És hát ez azt gondolom, hogy magáért beszél.
Ehhez azt is hozzátenném, hogy ugye az előbb említettem, hogy azért a szakszolgálatnál alapjáraton nem arra hajtanak, hogy nekünk minél több gyerekünk legyen, hanem hogy minden várakozónak legyen gyermeke, illetve minden gyereknek legyen családja. Tehát amikor ezt így bedobtuk ezt a sztorit, akkor azért éreztem, hogy nem maradéktalan a boldogság. Arról nem is beszélve, hogy ez a bizonyos törvény úgy változott, hogy 45 év az életkori különbség, ami a fiatalabb szülő és a gyerek között lehet, és annyi a változás benne, hogyha a kisgyerek 3 évnél nagyobb, akkor 50 évre kihúzzák ezt a határt. Ami nekünk nagyon jó volt, de benne volt az, hogy akkor ennek a kicsinek 3 évesnek kell lenni ahhoz, hogy mi örökbe fogadjuk, és éppen 1 éves. Tehát, hogy 2 évig mi történik vele. Nyilván benne hagyni a rendszerben nevelőszülőknél csak azért, mert ránk vár, elég nagy luxus lehetett volna. Úgyhogy egy kicsit nézelődtünk, hogy jó, mi akarjuk, kvázi a mi gyerekünk, de hogy kerül haza? És annak következtében, hogy én a gyerekvédelmi szakszolgálatnál dolgoztam, meg tudtam keresni a gyámügyi osztálynak az osztályvezetőjét, és elmondtam, hogy hát vinnénk a gyereket, de hogyan? Ő pedig azt mondta, hogy a munkatársaival egy kicsit ezen gondolkodik, nyilván ismertek minket, mert ott írtuk alá az összes többi papírt is, és aztán fölhívott, és azt mondta, hogy létezik olyan intézmény, hogy családba fogadó gyámság, és adjunk be egy kérelmet erre vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a Tibike hazajöhet, de 3 éves koráig nem korom, és igazándiból én leszek a törvényes képviselője. Hát azt gondoltuk, hogy egy 3 évesnél kisebb gyereknek tök mindegy, hogy őt hogy hívják, már a vezetékneve, és az is mindegy neki, hogy a papíron most kikinek a kicsodája. Azt mondta még ez az osztályvezető, hogy igyekezzünk, mert ha elindítják valahol az örökbeadhatóságot, akkor 2 szálon nem mehet a hivatali egyezmény, kvázi lemaradunk a dologról. Úgyhogy éppen időbe beadtuk a papírt, és így a Tibike ezzel a családba fogadó gyámsággal jött haza. Akkor itt lekerekítjük a dolgot. Az utolsó képen, nem, bocsánat, az utolsó előttin látszik a csapat. Sok jó gyerek kis helyen is elfér a lapon.
Ez nem. A kép, ez Medjugorjéban készült. Minden gyermekünket elvittük továbbra is az arándoklatra. Úgyhogy a Laci most nem tudom, 10 éves, 7-szer mászta meg saját lábán a Krizsevácot, de mindegyik az életkora alapján megfelelően, úgyhogy ez is az egyik háladásunknak az arándoklatán készült ez a kép.
És akkor betettünk utolsónak egy olyan képet, ami ezen a nyáron történt a nyaraláson. Látjátok, bátran mondhatjuk, hogy telt múlt az idő, mert hogy a gyerekek is nőnek, most már van felső tagozatosunk 1, alsó tagozatosunk 2, óvodásunk 3, és valahol az is lehet, hogy itt tipródnak az ajtó előtt, nem? De lehet. És akkor azzal zárnánk a történetünket, hogy boldogan élünk, amíg meg nem halunk, sőt még azután is. Köszönjük szépen a figyelmet!
Elhangzott műsorunkban Korom Kata és József tanúságtételét hallották, mely a 3. országos életvédelmi napon hangzott el, tavaly novemberben Székesfehérvárott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Sok-sok évvel ezelőtt hallgatóink részéről fogalmazódott meg az a kérés, hogy a szentelés előtt álló papnövendékekkel készüljön ilyen rádióbeszélgetés, hogy egy picit megismerjék őket, vagy titeket, hogy milyen úton, milyen módon szólított meg benneteket a Jóisten, és hogyan válaszoltatok erre igennel, hogyan kezdtétek a szemináriumot. Mai műsorunkban is erről fogunk beszélgetni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a rádió stúdiójában Szedmák Zoltánt. Már most mondhatom azt, hogy Zoltán atyát, hiszen néhány héttel ezelőtt szentelt az Egri Főegyházmegye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsek atya. Szervusz Zoli, Isten hozott nálunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ahogy mondtam is, egy titok, egy misztérium, hogy valakit milyen úton, milyen módon szólít meg a Jóisten. Mi az, ami a te életedből megosztható, családodról, gyermekkorodról, hol nőttél fel, és a Jóistennel való kapcsolatod az mennyire a gyermekkorodban kezdődött?
Vámos Györkön éltem életem nagy részét a szeminárium előtt. Családi vonalat tekintve egy féltestvérem van, apai ágról, nővérem, jóval idősebb, mint én. A templomba először ugye a nagyszülők vittek el, pontosabban az apai nagymamám, nagypapám akkor már nem élt, és vele jártunk el mindig templomba vasárnaponként, mindig ugye a hátsó sorokba ültünk, tehát ott kezdődött úgy minden. Hát nyilván, hogy mondjam, tehát az ember sok mindenre nem emlékszik abból a korból, arra igen, hogy ott ültünk, meg voltak énekek, meg ott volt a pap, meg ott beszélt minden, de hogy úgy valami nem ragadt meg annyira mélyen. Utána, hát ugye jött az első áldozás, negyedikbe, én nem minisztráltam egyébként, tehát addig. Negyedikbe jött az első áldozás, és akkor ugye, hát jelezte a hitoktató, hogy most már jó lenne nem hátul ülni, hanem elől. Így előre keveredtem a padsorba, ugye azért volt nehezebben még kisgyerekként, ugye hátul jóval több minden volt, amit lehetett nézni ugye hátsó sorból, hát a középtájon már kevésbé, tehát maradt még egy-két kép, amit ki lehetett közelebbről úgy elemezni, és akkor megvolt az első áldozás, és akkor így ott maradtam tulajdonképpen ebbe a templomi közegbe, tehát én utána az is egy kicsit ilyen homályos egyébként, hogy akkor mi volt, de hogy járogattam ugyanúgy misére, és következő évben szólított meg a hitoktató, hogy hát a plébános üzenő, hogy ha már ott vagyok, akkor hát menjek már minisztrálni, mégis azért jó lenne, és hát nagy kénnyel, meg nyüggel, hát elmentem. Valószínű jó lehetett, mert nem maradt meg bennem olyan, hogy rosszul érintett volna valami tulajdonképpen. És ugye a következő hetekben is visszajártam így minisztrálni, és talán van annyi előnyöm, hogy így hamar tanulok meg dolgokat, főleg amilyen gyakorlati, és akkor úgy hamar elsajátítottam, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy nyilván voltak, akik régebb óta minisztráltak, meg magasabbak, meg középiskolások, vagy esetleg még idősebbek, és akkor közéjük ott úgy próbáltam így mindig valami kis feladatot kapni.
Bocsánat, hogy itt félbeszakítalak, ha így visszaemlékszel, akkor elsődlegesen milyen érzés volt benned? Egyfajta büszkeség, meg öröm, hogy most rossz, hogy alternatívákat adok, csak hogy büszkeség, meg öröm, hogy na akkor most így itt vagyok a Jóistenhez még egy lépéssel közelebb, mert már nem a padsorban, vagy az a fajta büszkeség, hogy látnak a szüleim, vagy nagyszüleim, és akkor most én így itt vagyok, és valamit
csinálok. Hát inkább, amit mondtál, hogy ez a második, hogy ott vagyok, de úgy különösebben úgy érzelmekre még úgy nem hatott annyira gyerekkorban. Nyilván mentem úgy, ilyen kötelesség teljesítésként éltem meg egy kicsit egyébként, hogy úgy elvárás, meg ha már elkezdtem, akkor ne hagyjam abba, mert az milyen dolog már. És akkor, de jó éreztem magam, tehát, hogy egy idős néni volt éppen akkor a harangozó, és ugye láttam, hogy miket csinál, meg mentem mindig korábban, láttam, hogy hogyan készít ki a szentmisére, és emlékszem, hogy akkor volt egy nagy váltás, hogy ez a néni nyugdíjba ment, már nyilván nyugdíjas volt, de hogy már úgy látta, hogy ő már ezt így tovább nem bírja csinálni, és akkor ugye ment a keresgélés, hogy hát ugye tudjuk, hogy nehéz találni harangozót, hogy speciális feladatkör, hogy akkor ki legyen, és akkor meg lett szólítva a faluban élő egyik hölgy, aki a művelődési házban takarított, és akkor ő lett tulajdonképpen az utódja. Én ismertem őt személyesen, meg gyerekkoromból, és sokat jártunk a művelődési házba, akkor még egy nagyon szórakozott gyerekként, tehát egy kicsit így pimaszkodtunk, játszottunk ott minden, és akkor vele lényegében egy helyre kerültünk. És akkor így láttam, hogy ő nagyon nem tud még dolgokat, meg bizonytalan sok mindenbe, és igyekeztem úgy neki segíteni, és elkezdtem akkor hétköznap is járni szentmisére, meg egy idő után, amikor jött az iskola, akkor le is írtam neki, hogy mit kell csinálni, mire figyeljen, és így tök jól úgy együtt tudtunk működni tulajdonképpen, meg azóta is megvan ez a jó kapcsolat, és azóta is dolgozunk együtt, amikor otthon vagyok, ilyen olyan kisebb feladatokat együtt megcsinálunk.
De már akkor ez nem ilyen kötelességből.
Nem, akkor már egy kicsit olyan szívügynek tekintettem, tehát ez a szabadon örömmel, szeretettel, tehát hogy én teljesen így úgy éreztem, hogy a helyemen vagyok, tehát hogy jól érzem ott magam, meg szeretem csinálni, amit csinálok, tehát ugye mindenfajta munka, takarítástól kezdve, nem tudom, még sorolhatnám, mit kell egy ilyen templomba csinálni. Hát igazából teltek múltak az évek, volt, amikor már eljutottunk oda, hogy akkor egyszer én helyettesítettem, ez egy nagy élmény volt bennem, én készültem rá, hogy teljesen négy nyitok, nálam lesz a kulcs, én nyomom ki a riasztót, minden, tehát, hogy én nyomom be a harangot, és akkor ez egy tényleg egy nagy megtiszteltetésként ért engem. Még nyilván a plébános is felfigyelt erre, hogy azért, tehát van egy határozottságom ezeknek a dolgoknak a terén, meg egy önállóságom is, tehát, hogy azért úgy nem riadtam meg sose az ilyen feladatoktól. És hát ugye jött a középiskola, igazából elkerültem, hát hétköznap nyilván ritkábban tudtam menni, mert főként ugye reggeli misék voltak, este ha volt, akkor eljutottam, és nyilván ott maradt a vasárnap. Középiskolában is ugyanúgy jártam, tehát hogy mert annyira megkedveltem, meg annyira kicsit úgy tényleg a szívügyemnek éreztem, meg többen tudják hallgatók is, hogy falun sokszor azért nagy ajándék, hogy tehát ott egy egyházközség, ahol az ember úgy kvázi közösségben van, sok közösség, nem biztos, hogy adódik egy-egy faluba, és tényleg az egyház egy kicsit ilyen megtartó erő is.
Örülök, hogy így a közösségeket is megemlítetted, mert eddig igazából amiről beszélgetünk, az magához, a szentmiséhez kapcsolódó, vagy akár temetéshez, hogyha valamilyen feladatkör még van, de templomon belül maradtunk. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy egy fiatalnak talán nagyon intenzív megtartó erő lehet az is, hogyha vannak jó közösségek, bármilyen cserkészet, ifjúsági hittan, bármit lehet említeni. Vámos Györkön voltak ilyen közösségek, akár számodra fiatalként, akár tapasztaltabb korúak számára?
Inkább így az idősebb generációnak, vagy inkább a felnőtteknek voltak ilyen olyan, akár egy-egy ilyen filmvetítés, nyugdíjas klub. Suliba úgy nagyon nem is emlékszem, hogy úgy lett volna valami, meg én ugye utána már elkerültem középiskolába, az ugye egy más világ volt, meg lényegében én nem voltam kolis, tehát én hazajártam, Gyöngyösen tanultam a Beáza Nagy János gimnáziumba, ott is érettségiztem, és olyan bejárós voltam, tehát nem volt olyan messze tulajdonképpen, de hogy azért úgy lekötötte az ember idejét. Reggel elment, hazajött, tanult, kicsit pihent, meg úgy magával foglalkozott, és akkor utána jött a következő nap ugyanúgy. Tehát, hogy volt egyfajta monotonitás. Nem voltam egyébként olyan nagy eljárós otthonról, tehát, hogy úgy, engem soha nem érdekelt ez a bulizgatás, meg ugye környéken nem is volt, nagyon Gyöngyösen voltak ilyen szórakozóhelyek, de engem ugye soha nem érdekelt. Középiskolában egyébként én nem tanultam hittant, tehát, hogy úgy nem, mivel ez egy állami gimnázium, így nem is nagyon volt úgy lehetőség, lehetett volna, de hogy valahogy úgy nem éreztem rá indítatást, hanem inkább magamtól. És hogy talán nem is tudok erre úgy magyarázatot adni, de hogy így sok mindent így magamba szívtam. Tehát ahogy internetnek egy bizonyos értelemben egy pozitív hatása, hogy ezért olvas az ember cikkeket, úgy megjegyez dolgokat. Tehát, hogy így nekem kvázi az volt a hittan, hogy elolvasgatok ilyen olyan dolgot. Nyilván így már úgy kicsit úgy sajátoménak is éreztem az egyház ügyeit, úgy emlékszem. Még általános iskolás voltam, amikor például Ferenc pápát megválasztották, és akkor ott néztem a tévé előtt, hogy akkor ki lesz a pápa. Nyilván nem tudtam, hogy hogy zajlik egy ilyen, mert hát teljesen új dolog volt. Amikor már így kicsit ugye felnőtt fej, hát nem is felnőtt fejjel, de úgy tudatosabban tudom, hogy most mi történik. és hogy ezek úgy mindig izgattak, tehát hogy úgy, azt nem mondom, hogy még a helyezések igen, itt az egyházmegyében, mert nagyon az atyákat úgy nem ismertem annyira, nyilván csak a környékbelieket, a környéken élőket, de hogy így volt bennem nyitottság mindig így, hogy figyelni az egyháznak a működését. És visszatérve az eredeti kérdésedre, így nem nagyon volt úgy külön közösség, tehát hogy meg én nem is nagyon igényeltem akkor. Voltak úgy barátok a középiskolában, akivel kicsit jobb volt a kapcsolat, vagy néha elmentünk ott is egy-egy kávét meginni délután, de úgy külön nem volt. És én igazából a középiskolában úgy mindig küzdöttem azzal, hogy már gyerekkoromban általános iskolában úgy megfogalmazódott a papságnak a gondolata. És akkor mindig így küzdöttem a gondolattal. Nyilván volt, aki rákérdezett, tehát hogy ez így elkerülhetetlen, hogyha azt látják, hogy valaki ott így aktívan szolgál egy egyházközségbe fiatalként. Talán manapság már egy kicsit ilyen kuriózum is, hogy tehát van ilyen egyáltalán. Volt, amikor a plébános ilyen keresztút vezetését bízta rám, mert nem tudott ott lenni. Tehát, hogy ezeket mind úgy éltem meg, mint egyfajta jelek, amelyek kicsit úgy segítették a hivatásom alakulását. Nyilván nekem a saját plébánosom volt kvázi ugye az egyetlen papi példa, mert hogy ugye őt láttam a leginkább, vele voltam úgy leginkább kapcsolatban, időnként már úgy tanácsot is kért, hogy nyilván ilyen liturgikus dolgokba, meg úgy a liturgiát például mindig nagyon szerettem, tehát hogy én hozzám nagyon közel áll mind a mai napig, mert abban nagyon sok szépet megtalálok, és például nagyon szeretem a szimbólumokat. Láttam, hogy itt minden tele van szimbólummal, hogy mindennek van értelme, és hogy kicsit úgy a szimbólumok világa, úgy most kicsit elkanyarodva, de hogy úgy vonzza az embert, szerintem, és ezért tartom szívügyemnek nem csak a liturgia végzést, hanem hogy mindazt a szimbólumrendszert, amit mi végzünk, meg amit látnak, akár még az a hívők is csak külső szemmel, hogy mi az értelme annak. Vagy kicsit feléleszteni olyan szimbólumokat, amiket már úgy elfelejtettünk, hogy nem tudom, miért van az, hogy egy ünnepi misén füstölünk, nagy orgona szó, hogy miről szól ez, mert igazából mi vagyunk szerintem az egyház az egyetlen egy olyan közösség, ami meg tudja mutatni a világ nagy részének, hogy mit jelent az ünnep. Például nálunk otthon a családba hagyománya van, mind a mai napig annak, hogy névnapozás, szülinapozás, jönnek más települések, rokonok, és akkor rendesen ebéd, elsőfogás, leves, minden, és torta, köszöntés, ajándék, nagy beszélgetés, és hogy nagyon sokszor láttam azt, például a Facebookon, hogy egy-egy családnál, hogy ez kimerül annyiba, hogy veszünk egy tortát, felvágjuk, elfújjuk a gyertyát, és akkor úgy ennyi. Kicsit úgy, ez nyilván elgondolkodtad, hogy tényleg mi vagyunk az egyetlen egy, akik úgy tényleg meg tudunk ülni ünnepeket, és hogy mennyire fontosak az ünnepek, ez mindig kiszakít egy kicsit a hétköznapok monotonitásából, amiben tulajdonképpen én is éltem, hogy ugye eljártam középiskolába, és megmondom őszintén, a végén nagyon meguntam már 12-re ezt a monotonitást, mert már úgy elég volt.
Provokálok egy picit, megint félbeszakítalak. Nyilván mondod, és tényleg más az, amikor ezzel a fajta lelkülettel készül az ember az ünnepre, a sütéssel, és nem csak beszalad egy boltba, és ott vesz valamit, hogyha akár születésnap, akár egy karácsonyról van szó, de nem érzed úgy, hogy ezek csak külsőségek?
Nem feltétlen, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy vannak külsőségek, amik kellenek az embernek, mert egy kicsit úgy közelebb viszik valamihez, vagy elgondolkodtatják, vagy például időnként úgy beszélgettük a szemináriumban, ugye az mindig ilyen különleges, amikor kispapok ülnek, és akkor ilyen liturgikus kérdésekről vitáznak, hogy például manapság, hogy amit ruhát fölveszünk a misében, az sokszor nagyon egyszerű. Szinte semmi nincs már rajta nagyon sok esetben, és hogy azért ott az Ószövetségben leírják, hogy hát hogy nézzen ki a főpap, hogy mennyi mindent, és jó értelemben, hogy aggasson magára, hogy mindenből a legnemesebbet, a legszebbet, a legértékesebbet, és hogy nyilván fontos, hogy azért igényesek legyünk a külsőségek terén. Nyilván most nem azt értem, hogy mondjuk egy szegényebb településen a legdrágább égkövekkel kirakott misaruhába kell, de hogy egy külsőség azért, hogy az embert elgondolkodhatja, hogy miért ilyen igényes valami.
Mi a jobb? Az, hogy akár így külsőségekben megmutatni azt, hogy akár a papság, a papi hivatás, meg maga az egyház, meg nyilván, ha tovább megyek, akkor a jó Isten, hogy valami különleges. Vagy az a jobb, ahogy te is mondtad, egy szegényebb településen, hogy azt tudod megmutatni, hogy egy vagyok közületek?
Nehéz kérdés egyébként szerintem, hogy helyzete válogatja. Tehát most attól, hogy valaki igényes a liturgiába és a liturgikus dolgok terén, attól még meg tudja mutatni, hogy ő közel van az emberekhez. Tehát most a liturgia az a papságnak egy szelete, nyilván az egyik legfontosabb része, de az, hogy kivonulhatok a legszebb ruhába, ha utána úgy bánok az emberekkel, hogy nem érzik azt, hogy pap vagyok. Tehát akkor én olyan vagyok, mint egy ilyen kvázi egy szolgáltató, aki elvégezte, amit kell, lejárt a munkaidőm viszontlátásra. Tehát, hogy de el is lehet ezt úgy képzelni, hogy én fel tudok öltözni szépen, igényesen elvégzem a liturgiát, és levetem a ruhát, és érzem azt, hogy én nem a ruhától leszek pap. Tehát, hogy én ugyanúgy ember maradok, és ugyanúgy megszólítom a híveket, tehát, hogy közvetlenül beszélgetni velük, nem kiemelni magamat, nem valami nagy ilyen dobogóra felállítani, hogy én vagyok itt a totum factum, és akkor...
De akkor miért van szükséged, vagy miért gondolod azt, hogy szükség van ezekre a külsőségekre is?
Most mondok egy másik példát. Én például nagyon szeretem a keleti lelkiséget. Most nem a buddhizmus, hogy ilyenekre gondolok, hanem a keleti egyház, ahogyan megéli a liturgiát. Tehát, hogy ott látjuk, hogy ott nincs spórolás, hogy most jaj, az olcsóbb. Nyilván ott is van, hogy nem minden esetben, de sok helyen, mondjuk az orosz országban, vagy ahol ortodoxok vannak, azt látjuk, hogy a templomok csillognak, villognak, és valahogy nem látni azt, hogy az emberek, főleg ugye vallásosak, hogy kifogásolnák, hogy na, én azért nem megyek templomba, mert a gazdag egyház, meg minden, hanem érzik, hogy azért van mögötte valami, és kicsit az embernek szerintem azért kell a külsőség, akár ott is ott a liturgián, ének, füst, minden, mert minden ilyen külsőség, ami növeli az ünnepélyességet, segíti azt, hogy az ember kiszakadjon a profán világból, és kicsit úgy kilépjen önmagából. És utóbbi időben nagyon sokat elgondolkodtam, meg nagyon sokszor így a fejemben van, hogy hogyan kezdődött az egyház. Tehát ott volt Pál apostol, ott volt Péter apostol, nem azért lettek ők nagyok, mert fú, valami olyan tanítást hallottak, vagy Péter apostol is, hogy mondjam, tehát nem azért utazott, meg akár Pál is nem azért utazott annyit, mert hogy hú, de szép az egyháznak az intézmény rendszere, hogy milyen részletes a tanítása, mert lényegében semmi nem volt még. Egyetlen egy dolog volt a tapasztalat, hogy ők mit tapasztaltak, és hogy ez a tapasztalat olyan erővel hatott át őket, ami képesítette őket arra, hogy kontinenseken át is ezt hirdessék, és az üzenetet vigyék. És visszakanyarodva a liturgiára, például a mi egyházunkban, ugye a római egyházban most erősödik ez a fajta karizmatikus vonal. A dicsőítés például. Nemrégen volt az Ez az a nap nevű rendezvény. Ott is kicsit ilyen koncert jellege van, de meg kell látni, hogy miről szól az egész. Nem arról szól, hogy most bulizunk egy jót, vagy nem csak úgy önmagába ünnepeljünk, hanem minden liturgikus cselekmény, minden ünnepélyeség arról szól, hogy kiszakadjunk egy kicsit önmagunkból, hogy a saját problémáinkból. Például a keleti liturgiában van egy ilyen rész, ami nekem nagyon tetszik, meg tényleg sokat mondó, felajánlásán azt éneklik a hívek, hogy tegyünk félre mostan minden földi gondot. Tényleg ez a legfontosabb, hogy elfelejteni azt, hogy magam körül forogjak. Hogy mi lesz a gyerekekkel, ki fog megfőzni, mi lesz jövő héten, és hogy tényleg, amikor az ember így elfelejti ezeket, akkor tényleg tud szívből dicsőíteni, és ha tud szívből dicsőíteni, és ilyen módon megélni az Isten imádatát, akkor az segíteni fogja a következő napokat. Mert hogy tapasztalt valamit, hogy ott van, érezte az Istennek a jelenlétét. És a liturgiában nagyon fontos, hogy ezért érezzük. Tehát, hogy minden emberi mi volt ellenére, hogy a pap is ember, hogy mi is emberek vagyunk, hogy ami körülvesz minket, az mind anyagi, de hogy mind azt a célt szolgálja, hogy idáig eljussunk valahogy. Én ezért látom fontosnak a külsőségeket. Thank you.
Kedves hallgatóink, Szedmák Zoltán atyával, a Miskolc-Mindszenty plébánia káplányával Pap Ildikó beszélgetett.